legyen emlékünk és békesség Istentől, ami Atyától és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő keresztény gyülekezet Isten igéjét, amit megírva találjuk a 127. Zsoltárban a következő. Zarándokének, Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküdtök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de amit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban. Ennek a zsoltárnak, amelynek feldolgozását énekeltük is ebben a szép ősi reformátori énekben. Ennek a zsoltárnak a szerzője a felirat szerint Salamon. Az a Salamon király, akinek megadatott az, ami Dávidnak még nem, fölépíthette a templomot. A templom építés a zsidó vallásban, a zsidó történelemben különleges helyet foglal el, hiszen a láthatatlan Istennek a láthatóvá tételére tesz kísérletet, a magasságban trónuló Istennek a földön való elhelyezésével próbálkozik, az örökké való Istennek az időben való meghatározásával próbálkozik. Ez olyan kísérlet, amelyet emberileg megvalósítani lehetetlen, de Isten csodájából sikerülhet, és Salamon életműve ez volt, hogy megépíthette a templomot. És attól kezdve bárki a keresztény egyházban is, aki templomot épít, gyülekezeti házat, parókiát épít, az mind-mind részese lehet a salamoni csodának. A salamoni csodának, hogy az örökké való Isten a végesbe bele alászkodik, és ennek mi eszközei lehetünk ennek megvalósításában. Így emlékezzünk erre a zsoltárra, mint a templomépítő Salamon zsoltárára. A másik szó, ami a zsoltár feliratában szerepelt, az az, hogy zarándok élet. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy az ótestámentumi időben a zsidók felzarándokoltak, bárhol is éltek, a világ bármely pontján, szórványban, diaszpórában is. Fel kellett, hogy zarándokoljanak Jeruzsálemre, útközben énekeltek zsoltárokat, a grágyicsok énekelt, azt jelenti, hogy útközben, ahol a lénkeltek a lépcsőkön fölfelé, énekelték az Isten dicsőítő zsoltárokat, amelyek egyúttal a közösség átélését is jelentették, hiszen váltakozva férfiak és asszonyok, fiatalok és idősek váltakozva énekelték, és mindegy ünneplőben öltöztették a lelküket, miközben közeledtek a templomhoz, hogy amikor már ott vannak, akkor teljesen átélessék azt a csodát, amit mi úgy mondunk az énekünkkel, hogy itt az Isten köztünk. Ezt a csodát életi át a felsőpetényi gyülekezet is a templomában, és hiszem, hogy a gyülekezeti tervében, amelynek a bővítéseit elkészült, és ahogyan hallhattuk testvérünktől is, személyes és hiteles módon, sokféle küzdelem, sokféle emberi nyomorúság, tisztáság, tisztátalanság után, amely nem a gyülekezet hibája, hanem másoké megvalósulhat Istennek a terve, és ezért már ne hátra tekintsünk, hanem előre nézzük a jövőt, hogy hogyan lehet ezt a létre elkészült tervet átadni a szolgálatra, és Isten áldását kérni azokra, akik élnek, dolgoznak, összejönnek. Építeni egy templomot, építeni egy parókiát, építeni egy gyülekezeti termet mindig különleges ajándék, de ugyanígy építeni egy közösséget, egy várost, hiszen az oltár erről is szól, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök, most építenünk kell azt a közösséget is, amelyben élünk, a települést és annak gyülekezetét. Most ez az építkezés, a szellemi, lelki építkezés, mind-mind ajándék és lehetőség Ugyanakkor arra is figyelmeztet minket az Orvos, hogyha ezt csak saját erőnkből akarjuk tenni, akkor minden hiába való. De ha Istenre hagyatkozunk, ha őtőle kérjük az áldást és a segítséget, akkor megvalósulnak a terveink, az álmaink is. Hiszen az Zsoltáros ezt is mondja, amit az Úr szeret, annak álmában is a lehet. A belső vezényi gyülekezetnek, annak lelkészének, presbiterének, felügyelőjének, presbitériumának, voltak is vannak álmai, és én hiszem, hogyha az Úr szereti ezeket az álmokat, szereti ezeket a szolgálókat, akkor ezeket az álmokat is segít megvalósulni. Ezért legyenek a mi álmaink mindig belesigulóak az isteni álomba, legyenek a terveink mindig összhangban az isteni tervekkel, hogy ne ez a keserű mondat hangozzék el, ami a Zsoltárban visszatér, hogy hiába. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába fáradoznak az őt. Ha az Úr nem építi ki a házat, hiába fáradoznak az építők. Micsoda keserű szó ez, hogy hiába. Ugye ti is átéltetek olyan helyzeteket, amikor azt kellett, hogy mondani, azt is mondtátok, hogy hiába. Baleset után fáradoztak a mentőorvosok, újjáéletési kísérlettel, negyed órán, fél órán, háromnegyed órán keresztül, emberi segítséggel, mesterséges lélegeztetéssel, műszerek bekapcsolásával, aztán egyszer csak a kétségbe esett kísérletet vezető orvos intésére lekapcsolják a gépeket, abba hagyják az erőtetítést, és kimondják ezt a keserű szót, hogy hiába. Hiába tovább próbálkozni. Vagy ott van valaki az ismerettségi körükben, aki elindult az üllésnek az útján, talán kicsiben kezdődött emberi bűnökkel, gyengeségekkel, aztán egyre inkább a pohár fenekére nézett, vagy talán kábítószert is fogyasztott, rossz társaságba keveredett, megpróbálunk oly sok mindent, emberek segítségét bevonva, egek oszlomló imádságokkal, terápiával, aztán megtörténik a tragédia, azt mondjuk, minden hiába. Hogy valaki próbálkozik munkanélküliként elhelyezkedni, keresi a pályázatokat, keresi azokat a munkákat, amelyeket elvállalhatta, írja egyik pályázatot a másik után, állásinterjúra is talán meghívják, de újra és újra érkezik a válasz, sajnálattal értesít, hogy nem tudjuk alkalmazni, akkor felszóhajt a illető azt mondja, hogy hiába. Úgy tűnik, minden hiába. Hogy népek, nemzetek között békétlenség van, háborúság zajlik, próbálnak a felek között békéltetni, megjelennek az ENSZ katonák, megjelennek a kétsisakosok, megjelennek a béketartók, aztán mégiscsak eszkalálódik a konfliktus, kirobban a háború, egymás ellen fordul lépés lép, nemzet és nemzet, hiába minden emberi kísérlet. És lehetne folytatni a példákat, amikor azt éljük át, hogy amit mi megpróbálunk, hogy amikor segíteni szeretnénk, akkor bajra mennek a gondolatok, akkor nem valósulnak meg az álmok, minden hiába. A legfájdalmasabb hiába az, ami Pál apostol az első korintusi levélben fogalmaz meg. Ha Jézus nem támad fel, hiába való a mi prédikálásunk, és hiába való a ti hitetek is. De szeretett testvéreim, éppen ennek az igének az alapján szeretnék hirdetni nektek, hogy nincs olyan, hogy hiába. Mivel tudjuk, hogy Jézus Krisztus feltámad, és minden egyes Isten tisztelet vasárnap különösen is az arról való bizonyságtétel, hogy Jézus nem maradt a sírfogja, hanem ő feltámadt és sír közöttünk, és ezért nem hiába való a mi prédikálásunk, és nem hiába való a mi hitetek. És mivel Jézus feltámadt, és nem hiába való a prédikálás, és nem hiába való az itt, ezért nem lehet hiába való semmiféle olyan emberi erőfeszítés, amely a másik megmentéséért,
amely a munkakeresésében, amely a népek közötti konfliktusok oldásában jellemző ránk, nem lehet hiába való semmiféle emberi törekvés. Ezért ne adjátok fel, testvéreim, és a mostani szívóságotok is, amelyel külső segítséggel vár, de elkészülhetett ez a munka, legyen bátorítás a jövőre nézve. Úgy nem kell föladni, nincs olyan, hogy hiába. Isten itt van közöttünk, az ő álmát megvalósította, lehetett építkezni, és most már itt az ideje annak, hogy belépesítsétek ezt a népet. Ahogy jöttünk ki a parókiáról, odafordultam a nagytiszteleti úrhoz, hogy is van akkor most elalakult ez a népület? Nem, tény alakú mondta. Kérdezem, tény mint a más, és összemosolyogtunk, hiszen ő is Tamás, én is Tamás vagyok. Azt gondolom, hogy nem helyes. Mégsem helyes, ha emberre gondolnánk, akár lelkészre, akár püspökre, hogy a tény az ő jelképezi. Legyen ez a tény alakú épület sokkal inkább a tény, mint tanulás, ahol átélhetjük a tanulás lehetőségét, ahová jönnek gyermekek, jönnek idősek, hogy tanulják Istennek az igéjét, hogy tanulják a kártét, tanulják a keresztény életről szóló alapvető és magasabb számú, magasabban tárgyaló ismereteket. Tanulják meg, hogy mit jelent az, hogy evangélikusok vagyunk, hogy hogyan erősödhetünk meg ebben az időben. De legyen egy másik életű is. Ez a tény alapú épület, a tény testvériségnek a épülete. Legyenek, akik itt összejönnek egymásnak a testvérei. Legyen a gyülekezet közösségében igazi testvéri légkör, nemzedékek között, különböző hátterű emberek között, őslakosok és ide költözöttek között. Legyen testvéri légkör, mint ahogy a felekezetek között is, az itt élő különböző felekezetű, vagy a környéken élő különböző felekezetű emberek között. Legyen testvéri légkör. És így jövünk, hogy itt lehetnek határon túlról is a mi testvéreink. Ipolyságról, lelki pásztor képviseletében, felügyelő vezetésével, gyülekezeti tagok, több alkóval is köszöntünk titeket, testvéreink, de azok vagytok. Akár értitek a nyelvünket, vagy akár nem értitek a nyelvet, testvéreink vagytok Jézus Krisztusban, és a tény alapú épület legyen újra és újra erre emlékeztetés, hogy nekünk vannak testvéreink. Innen eltávolodottak, ifjúságban élők és máshol élők, akikkel összeköt a közös hit, összekötnek a közös gyökerek, összeköt a közös hagyomány, és ezt a testvériséget nem takíthatja el emberi rosszindulat, politika, ármány, gyűlölség, ha valahol nekünk az egyházban különösen is a testvériséget kell képviselni, hogy ne legyen hiába sok-sok gyűlölatot öregzés. De így jövünk németországi testvérünknek is, Lipcsen elővárosából. Jó tudni, hogy a reformáció hazájában is vannak testvéreink, és mint egy kicsi magyar evangélikusság. Egy nagyobb németországi testvér, a reformáció bölcsőjénél élő testvér köszöntetünk a körünkben, és legyen ezért a tény alapú épület, nem csak a tanulás, hanem a testvériség népköre. De legyen egy harmadik ténybetű itt előttünk, emlékeztető arra, hogy mi a mi feladatunk, a tanúság tétel, hogy mindarról, amit hallunk, számoljunk be másoknak, mindazt, amit tanultunk, azt adjuk tovább. Ahogy a gyerek jön haza az iskolából is, elmondja azt, amit tanult. Ahogy a megosztja a szüleivel, vagy a nagymamával, a nagypapával a legújabb szüleinket. Úgy osszuk meg mi is azt, amit tanultunk másokkal. Osszuk meg a hitünket, ne rejtsük a széka alá, ne csöpöljük a szőnyeg alá, hanem legyünk hitvalló keresztjének, hitvalló evangélium. Hamarosan néhány év múlva be fog oktatni minden háztartásba a népszámlálási biztos. Lehetőség lett arra, hogy egy kérdésre válaszolva az evangélikus hitünket is megvalljuk. Ne felejtsétek el, testvéreim, hogy fontos lett ennek a megvallása, hogy mi evangélikusok vagyunk, és ezt nyilvánosan vállaljuk. A tény, mint tanúságtétel, legyen mindannyiunk feladata. Szeretett testvéreim, örülünk annak, hogy elkészült ez a épület. Örülünk annak, hogy nem hiába fáradoztak az építők. Örülünk annak, hogy Isten, annak, amit ő szeret, álmában és hagyott eleget. de egy zavarba ejtő bibliai történetre szeretnék még végül utalni. Egy zavarba ejtő új szövetségi elbeszélése, amelyet néhány perccel ezelőtt az oltárnál hallhattunk, bár evangélium alapján, arról olvasott ott a rasszisztelegi úr, hogy Kapernaumban elterjedt a híre annak, hogy Jézus otthon van. Amikor először olvastam ezt az összefüggést, úgy megütött ez a mondat, hogy Jézus otthon van. Hiszen őről azt szoktuk mondani, hogy nincsen fejét hová lehajtania, hogy neki nem volt saját otthona, hogy ő mindig úton volt. Nos, itt már evangélium alapján arról értesülünk, hogy igenis volt neki otthona. Volt neki háza. És az emberek meglátogatták őt. De olyan sokan voltak, hogy nem fértek el abban a helyiségben, ahol ő tanított. Ezért egy beteget, egy bénát, akit oda szerettek volna hozzá vinni, csak úgy juttathattak el az ő közelébe, hogy felmentek a tetőre, a lapos tetőket építettek, megbontották azt a tetőt, és ott engedték le kötélen az ágyon, azon a nyoszolján a bénát, hogy Jézushoz vigyék. El tudom képzelni, hogy ott a háztartásban azért némelyek elkezdtek hosszankodni. Hát azért nem kis dolog azt, ha megmondják a tetőt. Sok hosszúsággal jár az, hogyha az építő fáradozása után egyszer csak elkezdenek bontani, elkezdenek a barkácsolni, lebontják a tetőt, cserepeket, lukat fúrnak, azért, hogy egy ember eljutassanak hozzá. Szeretett testvéreim, ez az ige arról tanúskodik, hogy még az építéstől is fontosabb a lélek mentése, az embernek a megmentése, Jézus Krisztushoz vitele. Mert ezt az embert, ezt a beteg embert, a nyoszolyáján, azért eredtették le, kötelettél fogva a Jézushoz, hogy Jézus segítsen rajta, és mit tett Jézus? Többet, mint amit vártak. Nem egyszerűen csak meggyógyította őt, az ő fizikai állapotát hozta helyre, hanem a legtöbbet tette, a bűnbocsánatot hirdette meg. Megbocsátottak a bűneit. Gyógyítás és bűnbocsánat. Ahogy ez egy gyógyulás testi és gyógyulás lelki értelemben, ez történhet Jézus közelében. És hogy ez megvalósuljon, ez a legnagyobb csoda. Ez még az építéstől is nagyobb. Ha kell, még bontani is kell, még bontani is szabad, úgy, ahogy a Kapernaumban bontották azt a házat, azért, hogy az emberek Jézushoz kerüljenek. Hogy a bajba jutottak ott a mester, az áldott orvos segítenek. Ezek testvéreim, legyen ez a zsoltárvers, kiegészítve az evangéliumi történettel, feladat és lehetőség mindazon számára, hogy embereket, a bajba jutottakat igyekezzünk Jézushoz vinni. Ez a felújított, kibővített gyülekezeti terem, és persze a parókia, és persze a templom, legyen a színterem Isten sokféle áldásának, hogy akik ott vannak az ő közelében, azok gyógyulás és bűnbocsánatot tudjanak kapni, és átéljük újra és újra ezt a csodát, hogy itt az Isten összünk, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, szereti mennyei atyám, hogy te építed a házat, őrzöd a várost, és ezért nem hiába való a mi fáradozásunk sem. Köszönjük, hogy minden emberi esendőséget te legyőztél, és megvalósulhatott a gyülekezet végi terve. Az, hogy mindennél fontosabb legyen, hogy betegek, bűnös emberek a te fiadhoz, Jézushoz kerüljenek. És ez még az építkezésnél is nagyobb lehetőség legyen a mi számunkra, hogy embereket Jézushoz segítsünk, meghirdessük a gyógyulás és a bűnbocsánat lehetőségét. Így kérjük továbbra is a te áldásodat az itt szolgálókra, a gyülekezet minden tagjára, hogy Jézus Krisztus tanúságtevőiként éljenek és töltsék be hivatásukat.
a te jó tetszéshez pedig.